köszönöm a nagyon kedves bemutatást. Tényleg azért én vagyok ma itt, mert nagyon sok komoly és jó felkészült embert kértek fel, de senki nem ért rá. És a végén már úgy annyira kifutott a társaság az időből, hogy már bárki csak vállalja, és akkor így kerültem a képbe. Pont jó volt ez a hét. Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. És még egy fontos dolog, hogy eredetileg ugye arról volt, hogy az imádságról lesz szó egész héten, de mondták, hogy arra úgy se jönne senki, úgyhogy egy szép címet találtunk ki, ilyen plakáttal, meg minden, jelentős semmiségek, az embereket ugye a gondolatát felcsigázza, meg minden, de ugye én csak az imádságról tudok. Nem, valójában ez nem igaz, tényleg nagyon szeretem az imádság témáját, de tényleg a jelentős semmiségek lesz a téma. És ezzel a pólóval készültem, ami rajtam van.
Az van ráírva, in Christ I have nothing to hide, nothing to prove, nothing to fear, nothing to lose.
És úgy van, majd ha valaki megfigyeli, nincs egy alatta egy komoly kidolgozott test, de hogy ha valaki megfigyeli, akkor két részre osztható a
póló.
Itt vannak, hogy semmi, 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 és itt pedig, hogy egyébként mi van. És ez a gyakorlatilag azt akarja bemutatni, hogyha nem igaz ez, hogy Krisztusban vagyok, akkor ezek a semmik nincsenek. Akkor csak az marad, hogy rejtőzködnöm kell, félnem kell, bizonygatnom kell magamat, és állandóan vesztésben vagyok. És egyedül, amikor Krisztus megtapasztalom, hogy mit jelent Krisztusban lenni, akkor hirtelen ezek egymás után elveszítik az erejüket. Nem kell állandóan félnem, nem kell állandóan bizonygatnom, hogy ki vagyok. Nem kell állandóan rejtőzködnöm, és állandóan nem veszítek szüntelenül, hanem mindig nyerésbe vagyok Krisztus által. És hogy azért is, amikor ezt megtaláltam ezt a képet a neten, akkor gondoltam, hogy csináltatok egy pólót, hogy nehogy elfelejtsem ezeket az igazságokat, és valami más mondjak nektek. Szeretném ezt mondani sokféleképpen egész héten, hogy amikor hazamentek, meg már itt a héten is, ez egészen mélyen benne legyen a szívetekbe. És amikor jönnek ezek a gondolatok, hogy bújjál el, rejtőzködjél, hogy ettől féljél, attól mi lesz, ha ez, ha az, ha az, ha az, vagy jönnek, hogy majd akkor ez mit gondol, az mit gondol, hogyha ez azt gondolja, akkor az azt mondja annak, hogy mert azt gondolja, akkor majd mi lesz. Szóval ismerjük ezeket, hogy vannak, hogy akkor gondoljátok át, hogy hol vagytok, hogy Krisztusban lehettek, és hogy ez mi mindent megváltoztat. Mielőtt a mostani témára rátérnék, azt akarom mondani, hogy a római levelet fogjuk venni, és a római levél alapján néhány dolgot, ami Krisztusban semmivé válik. És a mai este először a szégyenről fogok beszélni, ahogyan Pál apostol azt mondja, nem szégyellem az evangéliumot, hanem adós vagyok, majd az igét is olvassuk, és akkor részletesebben erről fogok beszélni. És aztán majd beszélek arról, hogy mit jelent másokhoz hasonlítani magunkat, és miért mondja azt az apostol, hogy nincs különbség. Aztán arról, hogy mit jelent az, amikor Krisztus elveszi a bűnt és a szégyent, és nincsen kárhoztató ítélet. Ez a kárhoztatás, ez jelentheti egyrészt az önvádat, másrészt, amikor a gonosz a lelkiismeretünket felhasználva valós dolgokkal bombáz és ver le bennünket, de azokat a valós dolgokat már Krisztus elhordozta. És aztán arról is szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, hogy nem szakíthat el semmi Krisztus szeretetétől. És szeretném még arról is beszélni, hogy semmiképpen nem hasonlítható jelen élet próbáltatás, a szenvedés, ahhoz a dicsőséghez, amely Krisztusban nyilvánvalóvá lesz rajtunk. Szóval, amint halljátok, eléggé mély, meg fontos a téma, és szeretném mindenkit bátorítani, hogy egy lehet kérdezni, kettő oda lehet jönni beszélgetni, és akkor név nélkül mondom el a történeteteket. De csak máshol, tehát, hogy nehogy rátok is menjenek. De hogyha nem akarjátok, hogy valaha felhasználjam így érdetésbe a történeteket, akkor beszélgetés elején mondjátok, hogy légy szíves, az én történetemet név nélkül se használt fel. Sem írott, sem szóbeli formában. Sem itt, sem személyes beszélgetésben, sem médiában, rádióban, tévében. Szeretném könyvben nem olvasni ezt a történetet tőled, vagy újságcikkbe. És próbáljátok mindent kizárni, hogy nehogy később vita legyen. Ugye mennyire érdekes ez a Krisztusban nem kell félni. Mielőtt belevágnánk a mai estébe, azt szeretném még mondani, hogy az imádságnak nagyon nagy szerepe van, nem elméletileg, hanem gyakorlatilag is, mert tényleg Isten az, aki az igét feltárhatja előttünk, és az igéből a mi lelkünket is feltárhatja. Tehát az emberi bölcsesség, hogy én most ezt mondtam, vagy én nekem ez a tapasztalatom, az egy vélemény. Isten igéje pedig erő és hatalom. Tehát arra van szükségünk, hogy Isten igéjét halljuk meg az emberi vélemények mögött, vagy az emberi véleményen túl, és az átformáljon bennünket. És ezt nem tudom én adni. Tehát a Salétrom utcában is, aki mondjuk Istentől kapott valamit, az egészen biztosan, hogy nem tőlem kapta, nem Isten szólította őt. Ezt nem tudom csinálni, és nem én vagyok az, aki esetleg valakinek nyújtok valami tanítást, vagy üzenetet, hanem Isten kegyelmez, és én is kapom. Tehát hogy mondjam nektek, hogy nekem éppen olyan szükségem van azokra a dolgokra, amiről prédikálok, mint amennyire bárki másnak. Ezért kérem, hogy imádkozzunk. Urunk Jézus, te látod, hogy honnan jöttünk, milyen helyzetből, milyen elvárásokkal, milyen félelmekkel, mit szeretnénk megmutatni magunkról, és mit szeretnénk elrejteni mások elől. Mi az, amit beszeretnénk bizonyítani akár magunknak, vagy másoknak. Mi az, amit titokban remélünk, vagy el szeretnénk érni. Milyen játszmák, gondolatok, háttértervek vannak bennünk. Örökkévaló Istenünk, minden tervünket, gondolatunkat, fájdalmunkat és kudarcunkat eléd akarjuk hozni, letenni a te kezedbe. Te már akkor szerettél minket, amikor még meg se születtünk, és akkor előtted volt a mi életünk, amikor még egy nap sem volt meg belőle. Bocsáss meg ezt a szörnyű bizalmatlanságot, hogy mégis azt hiszük, hogy nem vagyunk fontosak a számodra, hogy nem törődsz velünk, és teljesen mindegy neked, hogy mi mit élünk át, hogyan szenvedünk, hogyan küszködünk az életünkbe. Szeretnénk kérni, hogy a te igédből és szent lelked által adjál nekünk belső bizonyosságot a te szeretetedről, és add, hogy ez átformáljon belülről bennünket, más emberekké tegyen benned Krisztus a veled való mély kapcsolatban. Urunk, nincs semmi, amivel ezt ki tudnánk provokálni, vagy el tudnánk érni, de mint a szomjas föld, a kiszáradt talaja, hogyan várja az esőt, úgy várjuk a te szavadat. Urunk, szólj, és legyen a te szavad ír és gyógyító erő, felfrissítő, megüdítő forrásvíz mindannyiunk számára. Amen. A római levél első részét nyissuk ki, és az első rész 11. versétől nézzük egészen a 17-ig. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valami lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Ezért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek az üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. 16. verset kiemelem, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Szokták ezt a különbséget hozni, hogy a keleti embereknek nagyon erős a szégyen kultúrája. Tehát ha valaki nem felel meg az elvárásoknak, a közösség elvárásainak, akkor ő úgymond szégyent hoz a családjára, szégyent hoz a kultúrájára, szégyent hoz önmagára. És a legfontosabb motiváció, hogy nehogy szégyent hozzak. Hogyha valaki szégyent hoz, az olyan, mintha elveszítette volna a közösséghez tartozását, kiírta magát a közösségből, a közösség kiveti, sok keleti kultúrában öngyilkosságot kell elkövetni annak, aki szégyent hoz a közösségre. Ő ezzel úgymond meghalt, azzal, hogy szégyent vallott, hogy szégyent hozott a közösségre, a nevére, családi nevére. Nyugati kultúrákban azt szokták mondani, hogy sokkal jellemzőbb a kudarctól való félelem. A szégyen az nem érdekel senki, csak nehogy kudarcos legyek. Ameddig sikeres vagyok, tök mindegy, hogy kinek mi a véleménye. Tetszik ez az embereknek, nem tetszik. Azt mondják, hogy ez butaság, amit csinálok, hogy mi a véleményük. Senki nem érdekel, ameddig nyerőbe vagyok. Nyugati kultúrában tehát az embereknek a legfontosabb félelme az az, hogy nehogy bukóba legyek, nehogy kudarcot szenvedjek, nehogy ne sikerüljenek a dolgaim, kiderüljenek rólam, hogy vesztes vagyok és nem nyertes vagyok, mert ezt nem élném túl. Nem lehet olyan könnyen azt mondani valaki, gondoljunk el, hogy egy amerikai konferencián felállni, és elkezdeni elmondani, hogy milyen ballépései voltak, amiből milyen kudarcok lettek, és ha a végén nem tudja egy sikersztorival befejezni, hát egyszerűen megkövezik. Akkor jó ez a történet, hogyha a végén ott van, ilyen és ilyen kudarcok élték, de ebből a kudarcból aztán egy óriási nagy siker nőtt ki. Na most azt mondják, hogy mi Magyarországon mind a kettőt ötvözzük. Csodálatos módon a magyar természet összegyúrta a két nagy félelmet, a keleti és a nyugati félelmet, a kudarctól és a szégyentől való rettegést együtt éljük meg. Tehát nem elég, hogy sikeresnek kell lennünk, még nehogy valaki rosszat is mondjon rólunk, még tartsanak is elfogadhatónak, normálisnak. Egyszerre ugyanolyan legyen az életünk, mint a többi ember élete, az általános elvárás, de ugyanakkor sikeres, jó, gazdag, értékes, értékelhető is legyen. Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, aki azt mondja és azt tapasztalja, hogy ez írtó nehéz, nem? Írtó nehéz az embernek sikeres karriert felépíteni úgy, hogy marad egyébként bőven ideje a magánéletre. Majdnem úgy lehetetlen. Lehetetlen, aki kora hajnaltól késő estig dolgozik, és utána is még visz haza feladatot, hogy ez egyébként valakivel még egy jó beszélgetést töltsön együtt, vagy valakivel még elmenjen valahova. Egyszerűen nem tud. Ha el is megy, nem tud odafigyelni. Lehetetlen, vagy nagyon nehéz az, hogyha valaki szépen a tanulmányaiba minden időt és energiát beül, és belekerül mondjuk egy olyan akadémiai világban, ami egy nagyon kis zárt kör, ahol senkinek nincsen párja, és mindenki csak reggeltől estig csinálja a kutatást, hogy akkor ennek az embernek majd egyszer lesz családja és magánélete és normális kis élete. És közben az egyik oldalról sikereket ér el, és megdicsérik, és azt mondják neki, hogy jól van, és jól csinálod, és így tovább. Másik oldalról családi közössége mindig azt kérdezi tőle, hogy és mi van veled, miért nincs társad, miért vagy egyedül, stb. És egyszerre éli meg a sikert és a szégyent. Vagy fordítva, hogy más embernek nagyon sikeres a családalapítás, meg minden, de hát sajnos nagyon gyenge a munkája, nem ért el szép eredményeket, hát ő igen, szüli a gyerekeket, nem tud más, hát ezt tudja, kész. Nem volt tehetsége, családot alapított, hát ez van. Értelmes családokba kellene inkább több gyerek. Szóval nagyon nehéz, nem? Nagyon nehéz, hogy akkor most hogy van? Hogy van, hogy egyszerre teljesítsünk is, egyszerre nehogy szégyenben maradjunk, és ez egész működjön. Működjön. Borzasztó nehéz. Igazából azt akarom mondani, hogy amikor van egy ilyen hét, hogy páratlan hét, akkor nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogyha én még egyedül lennék, lehet, hogy én szégyelnék elmenni egy páratlan hétre. Mert szégyelném azt, hogy én még egyedül vagyok. És úgy érezném, hogy mindenki, aki találkozik, azt mondja, hát igen, Bálint, egyedül vagy, hát nem csoda. És ez rám ilyen nagyon bénító lakhatna, tehát nem is tudom, hogyan tudnám rávenni magamat, hogy eljöjjek. Szóval nagyon-nagyon nehéz ilyen értelemben. Másik oldalról is nagyon nehéz, hogy mi van azokkal, akik már családos emberek, és azt mondhatják, hogy ah, nekem sikerült, látjátok, így. Én már előrébb vagyok, mint ti. Na, fél, megmondom neked, Szabi, hogy kell. Vagy bárkire gondolhatnék. És ez is nagyon-nagyon rossz. Valahogy ez is nagyon távol van az evangéliumtól. Én azt gondolom, nagyon hétköznapi módon, nem tudom, egyetértetek vele, hogy az, hogyha valaki egyedül van, egyszerre tapasztalja a kudarcot, meg a szégyent az életbe, az a természetes. Az a természetes. Sőt, azt mondhatnám, hogy az a nagyon nagy csoda, hogyha valami ezt a szörnyű tendenciát meg tudja törni az életedbe, vagy az életünkbe. Hogy tényleg ezt meg kell törni, valaminek kell következnie, hogy ez megtörjön, ez a kudarc és szégyen spirál. És ez nem az elhatározás kérdése. Nézzétek, hogy Pál apostol mennyire elhatározta magát, hogy ő mindent meg fog tenni Istenért. Hogy ő nem fog kudarcot vallani. Ő nem marad szégyenbe, ő megvédi a hitet, megvédi a zsidóságát, megvédi az egyetlen Isten tiszteletét a gonosz keresztjénektől. Legjobb szándéka szerint mindent megtett ezért. Gyilkossá lett. Isten ítélete lesújtotta őt a lóról. Elhangzott felett az ítélet, hogy te engem üldözöl. Szóval ez nagyon kemény, ha belegondoltok. Isten azt mondja, te engem üldözöl. Hát legjobb szándékom szerint cselekszem, Istenem, a te akaratod szerint, a te törvényedért, a te nevedbe, a te érdekedbe. Mi az, hogy én üldözlek téged, az ellenséged vagyok? Az apostol nem kérdezett semmit. Hihetetlenül, de értette, hogy mi az, hogy Isten ellenségévé lett. Nagyon könnyű a legjobb szándékkal, a legjobb vallásos elhatározottsággal és önfegyelemmel és számtalan praktikákkal teljesen Isten ellenségévé gyúrni ki magunkat. Anélkül, hogy észrevennénk ezt, anélkül, hogy tudatában lennénk, hogy ezek az apró segítségek, hogy hogyan kerüljük el ezeket a problémákat, ezek inkább egyre istentelenebbé tesznek bennünket. És tudjátok, saját életemre hadd térjek rá, hogy én fiatalon 16 évesen lettem hívővé, és mindig nagyon jó ötleteket kitaláltam, hogy elkerüljem a szégyent és a kudarcot a magánéletbe. Például az egyik nagyon első ötletem az volt, hogy nehogy túlságosan beleszeressek valakivel, hogy mindig, ha valakibe egy kicsit is úgy érzem, hogy már nagyon vonzódok, akkor majd hirtelen valaki mással kezdek foglalkozni. És akkor majd kiegyensúlyozom. Ugye milyen okos? Nem. Nagyon nagy hülyeség. Tehát ha valaki hosszú távon el akarja lehetetleníteni, hogy normális kapcsolatot alakítson ki egyet, akkor annak pont így kell, ahogy én kitaláltam. És én azt gondoltam, hogy én milyen okosan kitaláltam. Nem, akkor nem leszek, mint egy hívő, hogy majd elfuserált kapcsolatok lesznek az életemben, mert nem is jutunk el odáig. Eleve kizárom bármilyen kapcsolatot. Ez az én megoldásom volt. Ebből meg kell térni. Ez nem Istentől való, ez bűn. És nem tudom, hogy kinek mi az a stratégiája, amivel a saját nyomorult helyzetünket, vagy éppen adott helyzetünket ellensúlyozni akarjuk. És ha visszatekeritek egészen 10 éves korotokig, hogy milyen döntéseket hoztatok, hogy majd hogyan fogjátok kezelni az életetekbe a csalódást, a kudarcot, a szégyent, majd mit fogtok csinálni, és lehet, hogy a legjobban működő, és mind a mai napig bevált, és működtetett stratégiáitok, ezek a legnagyobb csapás az életeteken. És az a legnagyobb szükségetek van, hogy Isten szembesítsen ezzel, hogy kilökjön ebből a helyzetből, hogy lesújtson, hogy megmondja, hogy ez csapás az életedre nézve, tönkreteszed magadat és másokat ezzel a hozzáállással. Még majd mondok több példát az életemből, ami hasonlóan negatív, és nagyon sokat ártott magamnak is és másnak is, de én azt hittem, hogy ez egy tök jól működő dolog. És okosan megoldottam, okosan kitaláltam. Pál apostol, amikor az evangéliumról beszél, akkor egy olyan dologról beszél, amit nem ő találta ki, nem az ő érdeme, nem tud rá büszke lenni, sőt, amikor az evangéliumról beszél, az azért szégyenletes, mert benne van, hogy ő neki annyira elfuserált volt az egész élete, hogy Krisztusnak meg kellett halnia érte, és ha Krisztus nem hal meg, akkor Pál apostol egy senki, Isten ellensége, Isten gyűlölője, mindenestől, az egész élete egy kudarc, és szégyelni való Isten és emberek előtt. És testvérek, el kell, hogy mondjam, hogy ez a helyzet mindannyiunkkal. hogy amikor az evangéliumról beszélünk, akkor az evangéliumról való beszédben benne van, hogy mi nem a jó emberek vagyunk együtt, akik arról beszélünk, hogy más hülye emberek mennyire rosszul élik meg az életet, és ha mindenkinek jó lenne, mint mi, akkor itt tele lenne a terem, és csodálatos keresztény házasságok születnének, tehát sajnos a többi ember annyira kőszívű, fafejű, istentelen, hogy így nem is lehet a maraknyi hívő mag, alig tud valahogy túlélni. Szóval ez teljesen téves és a valóságtól elrugaszkodott gondolkodás. Amikor Pál apostol az evangéliumról azt mondja, hogy adós vagyok, és nem szégyellem ezt átadni nektek, akkor az ő szégyene benne van az evangéliumban, az ő elrontott élete, az, hogy ő Isten ellensége volt. És tudjátok, nem olyan könnyű erről beszélni. Nem olyan könnyű arról beszélni, hogy én Isten ellensége vagyok. Hát én gondoljátok, hogy valakinek bemutatkozok, és azt mondja, figyelj, én egy olyan ember vagyok, aki a te életedet borzasztóan tönkre tudom ám tenni. De jó szándékkal. Te észre se fogod venni, csak akkor, amikor már igazán tönkretettem. De én nem fogom ezt észrevenni. Érzéketlenül fogom ezt csinálni. Te szenvedsz, mint kutya, de én észre se fogom venni. És ha te szólsz nekem, én egy bibliai idézettel fogom ezt elütni. Hogy gondoljátok, hogy milyen jövője van egy ilyen kapcsolatnak, nem? Igen, hoppá, akkor szerintem ez volt utolsó beszélgetésünk. Az evangéliumban benne van annak a felvállalása, hogy Pál apostol ki volt, hogy ő Krisztus nélkül Isten ellensége. Hogy ő Krisztus nélkül veszélyes a többi emberre nézve. Veszélyes, tönkreteszi őket. Kész jó indokokkal bebörtönözni, akár megöletni a többi embert. Ó, nem gondolom, hogy bármelyikünk ilyen lenne. De gondolom. Csak nem szeretem gondolni. Azt szeretem gondolni, hogy mindannyian aranyos, nagyon kedves emberek vagyunk velem együtt. Csak nem igaz. Olyan emberek vagyunk, akinken csak Krisztus segíthet. És képzeljétek el, hogy egyszer volt egy ilyen imádságom Istenhez, amikor tényleg őszintén megmondom, hogy sírva imádkoztam hangosan, nem volt ott a közelben senki, és az imádság így hangzott, ez egy jól megfogalmazott imádság, másnak is javaslom. Jaj, mi lesz velem? Jaj, mi lesz velem? Ennyi volt, és ugyanezt ismételtem. Amikor rádöbbentem, hogy igen, tényleg egy elveszett ember vagyok, hogy a dolgok, és a dolgok, amiket kitaláltam, hogy fogom csinálni, azok így rámomlanak, és tönkreteszik az életemet, meg mások életét, és nem tudom helyrehozni, meg nem tudom megoldani, hanem ez agyonzúz engem. És az evangélium mindig így kezdődik, amikor rádöbbensz, hogy jaj, mi lesz velem? Hogyha Isten fia, Jézus nem segít rajtam, akkor velem csak baj lesz, és bajt okozok másoknak is. Pál apostol, amikor az evangéliumról beszél, akkor félreteszi ezt. Azt mondja, hogy én nem szégyellem az evangéliumot, nem szégyellem elmondani nektek, hogy én Krisztus nélkül egy semmi és senki vagyok. És nincs bennem Krisztuson kívül semmi, ami a ti elismerésetekre vagy javatokra lenne. Sőt, veszélyes vagyok rátok nézve. De Krisztusban van minden. Krisztusban van a kincs, amivel adós vagyok nektek. Krisztusban van az az élet, ami engem is táplál. Krisztusban van az a boldogság, az a biztonság, ami nekem is erőt ad. Krisztus által van mit adni. Most képzétek el, hogy az elmúlt hét egy olyan hét volt, hogy szerda kivételével minden nap volt esküvői előkészítő. Mindig más párnak. Már fogalmam sem volt, hogy már hanyadik leckénél tartunk, melyik párra, hogy mindig megkérdeztem az elén, a keresztnevek még nagyjából mentek, többé-kevésbé. Szóval minden este valami, és kivéve szerdán akkor egy másik alkalom volt, és szombaton, amikor meg egy esküvő volt. És akkor az összes történet, az összes házaspár, és akkor valójában azt látom sokszor, hogy nagy-nagy elvárás és nagy-nagy öröm van, mert mindenki a legjobb oldalát mutatja a másiknak az esküvőig. És aztán utána terül ki az igazság nagy pillanatai elérkeznek, és akár akarjuk, akár nem, lehull a lepel, kiderülnek a dolgok. Jó és rossz, pozitív és negatív egyaránt kiderül. És olyan jó, hogy Krisztusban, az derülhet ki, hogy Krisztusban vagyunk. Ha nem vagyunk Krisztusban, akkor annyi mindentől kell félnünk, hogy kiderül. Annyi mindentől kell rettegnünk, hogy majd lelepleződik. De Krisztusban bizakodva mehetünk előre. Bizakodva léphetünk a házasság útjára. Bizakodva vállalhatjuk fel, hogy ez a másik ember, akihez hozzámegyünk, vagy akit elveszünk, sokkal rosszabb, mint amit gondolnánk. Sokkal. És ő viszont nem tudja ezt rólunk, mert ez ránk is igaz. Mi lesz itt? Jaj, mi lesz velem, mi lesz velem? Ez egy jó esküvői imádság. Csak nem szabad hangosan imádkozni. Pál apostol, ha most itt ülne, és itt lenne a terembe, és egyen-egyenként mindannyiunkkal leülne, akkor oda menne hozzád, Szabi, oda menne Józsihoz, Ágihoz, hozzám, és odaülne, és azt mondja, hogy nem szégyellem elmondani, hogy Krisztuson kívül nincsen semmi, amire büszke lehetnék. Hogy Krisztusban van az életemnek a titka, a forrása, az ereje, a jövője, és ezért a Krisztus szeretném nektek adni, nem magamat, nem az én tulajdonságaimat, ötleteimet, terveimet, elképzeléseimet, mert azzal nem lesztek kisegítve, nekem se használ. Itt a héten nagyon nagy kísértésben vagyunk, hogy megosszuk a közös bölcsességünket. Hogy hogyan kell elkerülni a kudarcot, hogyan kell megúszni a szégyent, és hogyha mindezekbe belejutunk, akkor mindez hogyan lehet kezelni. Ismétek Woody Allennek a mondását, hogy két nagy kérdés van. Egy, hova jut a lélek a halál után? Kettő, és ez hogyan fogja feldolgozni? Szóval meg lehet ezt osztani egymás, hogy kinek mi a véleménye. Kinek mi az ötlete. Mit hogyan érdemes csinálni, vagy mire vigyázunk, mert a tapasztalataink szerint az nem jött be. De ez önmagában nagyon kevés. Vagy nagyon félretájékoztató lehet, ha valaki azzal megy el, hogy most már kaptam 3-4 jó ötletet, minden más lesz. Tudom, hogy mi a következő lépésem. Sokkal jobban szeretném, hogyha itt a héten azt élnénk át, hogy jaj, mi lesz velem. Krisztusra van szükségem, Krisztus beavatkozására, életemnek ezen és ezen és ezen a területén, és talán minden területet oda sorolhatnánk. És szükségünk van a tőle való bölcsességre, a tőle való megértésre, hogy mi a baj velünk. Ennélkül nem tudunk tovább lépni. Nézzétek meg, hogy Pál apostol azt mondja, hogy én adós vagyok, hogy ezt átadjam. Nem csak azt mondja, hogy van kedvem átadni, hanem úgy érzi, hogy ő neki kötelezettsége van, hogy átadja, hogy megossza azt, amit ő Krisztusból kapott. Miért érez kötelezettséget erre Pál apostol? Nem kényszeres az apostol, hogy neked muszáj erről beszélni, hanem belsőleg kötelezettséget érez. De miért? Hát szerintem azért, mert az a Krisztus, aki nem nyugodott bele, hogy az apostol csak ugye maga útján menjen, és egyik szörnyűséget csinálja a másik után, abban hiszem, hogy jó dolgot csinál, az a Krisztus, aki elment odáig, hogy megállítsa az apostolt, elmegy odáig is, hogy az apostolon keresztül megállítson másokat, megszólítson másokat, és aki elment odáig, az apostolt megváltoztassa és elhívja, elmegy odáig, hogy rajta keresztül másokat is megállítson, elhívjon és megváltoztasson. És én azt hiszem, hogy Krisztus most is ezen a héten is eljön idáig, vajtáig, eljön hozzánk, eljön a beszélgetéseinkbe, az együtt töltött dicsőítésbe, imádságba, előadásokba, azért, hogy megállítson abba, amiben vagyunk, hogy beszéljen a szívünkkel, hogy meghallgassa, amit mondunk neki, és adjon egy tőle való látást. Hadd mondjam még az evangéliumról azt, hogy az evangéliumnak ez az egyik része, hogy sokkal nyomorultabbak vagyunk, mint amit gondolnánk. Sokkal több nyomorúságunk van, és ez sokszor csak pont a másik jelenlétébe derül ki. Én komolyan nem gondoltam volna házasságkötés előtt, hogy egy ennyire nehéz ember vagyok. Szóval azt gondoltam, vannak kisebb rigolyáim, de nem kisebbek vannak, és nem néhány. De hogy ez nagyon nehéz, vagy van, amikor azt gondolom, hogy a feleségem annyira furán viselkedik, de milyen biztos a hangulat, vagy a hormonok, vagy valami, és akkor Isten ad egy meglátást, és rádöbbenek, hogy nem, én viselkedek furcsán, de én mire fogjam? És értek, nehéz ezekkel szembesülni. Nehéz ezekkel szembesülni, hogy mi minden van belül. Ami azt gondolta, hát ennem én sok ennél már átszáll, hol vagyok, már sokkal előrébb vagyok. Nehéz ezekkel szembesülni. De az evangéliumnak ez az egyik része, hogy szembesülök ennek a valóságával, de a másik csodálatos része az, hogy mégis a társam szeret, meg elfogad ennek ellenére. És még inkább csodálatos része az evangéliumnak, hogy Krisztus még nem unt meg. A múltkor pont Józsékkal beszéltük is, hogy egy lelkész megbeszélésre valaki azt az igét hozta, hogy a tanítványok mondják, hogy láttunk egy ismeretlen ördögűzőt, aki Jézus nevéből ördögöt űz ki, de eltiltottuk. És egyből az jutott eszembe, hogy én több évvel ezelőtti magamat, amilyen lelkülettel szolgáltam, ugye abszolút eltiltanám most már. És ahogy ezt gondoltam, hogy tényleg, mert akkor olyan dolgokat csináltam, olyanok volt az életem, hogy akkor tényleg el kellett volna engem tiltani a szolgálattól. Tényleg, tehát mostani eszemmel akkori magamat eltiltanám. Aztán jött a következő gondolat, hogy hány évet kell fejlődnöm, hogy mostani magamat eltiltsam a szolgálattól. Ahogyan most vagyok. Értitek? Ez a természet, hogy jaj, baj van, akkor eltiltani. És közben ez az evangélium másik része, hogy Isten sokkal jobban szeret, mint ahogy én szeretem magamat. Sokkal jobb terve van, mint amit a legjobbat ki tudok találni az magam számára. Sokkal inkább tudja, hogy én hova fogok fejlődni, mi lesz velem, és munkálkodik bennem, mint ahogy én követni tudom a magam munkálkodását, vagy a magam fejlődését. Nagyon örülök, hogy Isten nem tiltottál akkor se, és nem tilt el most se, pedig ha valaki, akkor ő megtehetné, hanem munkálkodik bennem, és nagyon nagy szeretettel és türelemmel vesz körül engem, és hiszem, hogy mindannyiótokat. Krisztusért. Azt mondja az apostol, aki tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Értitek? Az apostol azért nem szégyelli az evangéliumot, mert már benne van a maga gyengesége, de benne van ez a minden felett való szeretete Krisztusnak, ez a túlcsorduló, túláradó jósága, ez az aktív, beavatkozó szeretete, amiben szerintem az apostol teljességgel kapaszkodik, és teljességgel reménykedik. És azt akarom mondani nektek, hogy ezen a héten, hogyha így jöttetek el, hogy nem tudom, hogy mi lesz, akkor ennél többet is tehettek. Belekapaszkodhattok Krisztusnak ebbe az aktív, minden elképzeléseteket felülmúló, túláradó szeretetébe. És mondhatjátok azt, hogy szeretném, Uram, hogy beteljesedjen rajtam a te szereteted, hogy elvégezz bennem azt a munkát, amit elterveztél. Szeretném, hogy adjál beszélgetéseket azokkal, akikkel te szeretnéd, hogy beszélgessek. Add, hogy a te szavad ott legyen bennem, és abban, akit én hallgatok, és együtt gyarapodjunk a lélek által, te általad ér, te benned való ismeretbe. Szeretnék úgy hazamenni, ahogyan te akarod, hogy hazamenjek. Úgy folytatni az elvarratlan szálakat az életembe, vagy a folyamatban levő dolgokat, ahogyan te akarod, hogy a következő lépés legyen, és ne úgy, ahogy már kitaláltam. Az evangéliumban Isten túláradó szeretetére való támaszkodás van benne. Olyan nagy, hogy egy ilyen esendő és nagyon elesett ember, mint te vagy én, meg tud tartani, sőt, fel tud emelni az égig. És egy ilyen esendő emberen keresztül még másoknak is nagyon sok örömöt és áldást tud adni az életébe. Akár olyanoknak, akiket még nem ismertek, akár olyanokat, akiket már nagyon jól ismertek. Én ebbe a nagy szeretetbe kapaszkodom ezen a héten veletek együtt, és várom azt, hogy Isten folytassa az ő áldott munkáját. És ellen akarok mondani minden olyan természetes tendenciának, amivel le akarom tagadni a magam nyomorúságát, rászorultságát, vagy a magam erejét akarom nektek, vagy bölcsességét, vagy tapasztalatát felmutatni Krisztus helyett. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak is, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Imádkozzunk! Urunk Jézus, egyáltalán nem olyan könnyű rábízni magunkat a te túláradó szeretetedre. Mennyei atyánk, annyira hitetlen a mi szívünk, hogy megragadjuk ezt a valóságot, hogy te, aki egyszülött fiadat nem kímélted és nem spóroltad meg, nem odaadtad nekünk, hogy mindent nekünk akarsz adni ő benne. Urunk, együtt kiáltunk, hiszünk, légy segítségül a mi hitetlenségünkbe. Te, aki elkészítetted ezt a hetet számunkra, hiszük, hogy elkészíted a mi útunkat, és hadd, hogy ebbe az evangéliumba egyre inkább meggyökerezzünk, felépüljünk. Ennek a mélysége feltárja a mi mélységünket, és szembe merjünk azzal nézni te jelenlétedbe, és ennek a gazdagsága túlhaladja a mi félelmeinket, bizonyítási vágyunkat, önigazságunkat. Urunkat, hogy egymásnak is jó társai, lelkigondozói, barátai lehessünk, ne emberi ötletekkel, hamis vigasztalásokkal, bátorításokkal bombázzuk egymást, vagy hamis kritikákkal, elvárásokkal szégyenítsünk meg egymást és a te nevedet, Urunk, hanem te vezess, hogy tőled kapott bölcsességgel, szerinted való lelkülettel tudjuk egymást építeni, hogy tényleg a te evangéliumot teremjen közöttünk gyümölcsöt, ahogyan Pál apostol által a római gyülekezetbe. Urunk, kérjük és várjuk ezt. Magunktól ezt nem tudjuk megtenni. Köszönjük, hogy te munkálkodsz. Legyen tiéd ezért a dicséret és a dicsőség. Amen. Lehet nyugodtan kérdezni. Vagy tőlem, vagy Szabitól.
Hallottok most így? Na, szóval csak azt jutott eszembe, mert lehet, hogy ez már egy ilyen elcsépelt kérés, hogy szerintem így is hallanak, hogy ugye most arról volt szó, hogy mi az, ami tőlünk jön, az nem jó, és ami Krisztuson kereszt, Krisztuson rajtunk keresztül, az pedig ugye az a keresztény életnek a lényege, és az az, ami jó, csak az egyedül lehet jó. És hogy ezt hogy tudjuk mindig felmérni magunkban, hogy mi az, ami most a saját élképzelésünk által jött, mert ugye nem biztos, hogy minden dologra lesz egy ige a fejünkben, vagy nem tudom, ezt hogyan lehet kezelni úgy általában.
Nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen kis kézikönyv, amiben azok az alapgondolatok benne vannak leírva, amik tőlünk szoktak lenni, mármint legalább a kezdősorok, hogy így egyből felismerjük, és amik Istentől valók, és akkor felismerjük a kezdősorok alapján, úgyhogy ez a gondolat van a fejünkben, csak megnézzük a könyvbe, és akkor látjuk, hogy ez honnan való, de sajnos ilyet még senki nem írt. Azt szeretném mondani, hogy szerintem így az alapvető segítség, az lehet, hogy legegyszerűbb az a válasz volna, hogy azt mondanám, hogy biblikus vagy nem biblikus, de hát ezt te ugyanígy gondolod, tehát hogy ez nem volna egy valódi válasz, hanem inkább csak egy általánosság, amivel ezt a praktikus kérdést megvilágítom. Inkább arra a lelkületre szeretnék itt válaszolni, ami az egyik mögött vagy a másik mögött van. Az egyik dolog, az egyik lelkület, az azt mondhatnám, hogy az önmegváltás lelkülete, ami itt van felírva erre a pólóra, hogy akkor rejtőzködni kell, bizonygatni kell, félni kell, és nagyon kell vigyázni, hogy nehogy hogy bukóba legyünk, vagy veszítésbe legyünk. És az összes olyan stratégia, vagy gondolat, ami ezeket akarja elérni, tehát ezekre keres ilyen direkt megoldásokat, azok általában tőlünk vannak. Az összes olyan gondolat, ami ezekkel a problémákkal, akkor is, ha nem tudjuk a megoldást, szüntelenül odavisz minket Krisztushoz, hogy könyörögjünk ezért, Krisztus jelenlétébe, az általában Krisztustól van. Nyugodtan lehet kérdezni, tessék Józsi. Jó. Jó. Azt mondta Józsi, hogy például erre a stratégiára milyen példákat tudok mondani a szégyen és a kudarc elkerülésére, ami nem Krisztusra mutat, és esetleg a mi életünkben van. Például az egyik a szolgálat stratégiája. Tehát amikor valakinek súlyos problémák vannak a magánéletében, vagy úgy érzi, hogy Istennel bizonytalan a kapcsolata, akkor sokszor azt gondolja, hogy nem baj, a szolgálatba vetem bele magamat, és mivel a szolgálatban szükség van rám, és a szolgáló emberek ugye rendben vannak Istennel, ezért ez majd a szolgálatban való részvétel majd engem is rendbe tesz Istennel. Viszont ebben azt fogom tapasztalni, hogy ez nem fog rendbe tenni, hanem csak eltereli a figyelmemet. Ezért úgy van, hogy amikor szolgálok, akkor nem nyomaszt annyira az a bűn, amivel küzdök, ami miatt belevetem magamat a szolgálatba, de ahogy szünet van, vagy egy kis kilépés van a szolgálatból, már vissza is estem. Emiatt igyekszem annyit szolgálni, hogy sose legyen szünet. Ugye értjük, hogy ez nem teljesen működik. Nem teljesen működik, és nem változtatja meg a szívet, hanem kiégéshez vezet, és ugyanazokat a bukásokat fogom ismételni, és az emberek csodálkoznak, hogy az ember ilyen jól szolgál, és ennyire komoly feladatokat elvégez, az Isten ország elő a legszorgalmasabb, legkedvesebb ember, akkor miért van ez a szörnyű, sötét oldala az élet? Ha tudják, legtöbben nem is tudják, más lelki gondozóhoz járunk, más gyülekezet. Akkor honnan van ez a nagyon sötét oldal? És sokszor ez a sötét oldal a szolgálattal együtt ennek a stratégiának a következmény. Szolgálnom kell, hogy ellensúlyozzam a hibámat, hogy megigazuljak, vagy jobb képem legyen, hogy ne szégyeljem magamat, hogy az emberek előtt ne kelljen bizonygatni, hogy én hívő vagyok, mert nyilvánvaló, hogy az vagyok a szolgálók, tehát hogy az az elbizonytalanodás, ami a bűneimből fakad. De egyszerű, de ez nem tudom, ez érthető. Ez csak egy. Ja, hát 10 éves korom, amikor nem voltam hívő, akkor az volt, hogyha nagyon rossz kedvem volt, akkor betettem azt a számot, amit szerettem, és addig hallgattam, míg nem lett egy kicsit jobb kedvem. Tehát körülbelül ekkora ötleteim voltak. Ez van, aki aztán egész életében így csinálja, nem? Hát társkapcsolatra már elmondtam sajnos ezt a rossz megoldást, de még a következő estékre is tartogatok egy-két hülyeséget, úgyhogy ne akarjunk mindent egyest. Tessék. Persze.
Amit saját magamon tapasztaltam, és ami rendszeresen elgondolkodtat az utóbbi időkben, hogy függetlenül attól, hogy megtértem, függetlenül attól, hogy Krisztusi az életem, és belőle táplálkozom, az élet sok területén ezt én úgy érzem magamon, hogy csak szóval képviselem. Néha még tettben is, de ezek inkább ilyen látszólagos cselekedetek. Tehát mit tudom én, például eljövök ide, szolgálok. De akkor, hogyha mélyre tekintek önmagamban, akkor sokszor nagyon-nagyon-nagyon sötét motivációkat vélek felfedezni. És az keserít el, vagy borzaszt el a legjobban, amikor azt érzem a munkahelyemen például, hogy igen, nagyon-nagyon fontos még mindig ugyanaz a dolog, ami 10 évvel ezelőtt motivált, 10 évvel ezelőtt hajtott, hogy én minél magasabbra kerüljek, mert ha pozícióban vagyok, akkor ez mégiscsak jól mutat. És hogyha ezt nem csak a munkára vonatkoztatom, hanem millió más egyéb dologra az életemben, amit lehet, hogy nem is veszek észre, lehet, hogy nem is tudatosul bennem, de ott van, akkor minden megkérdőjeleződik az elkötelezettségemmel kapcsolatban. És ugye, ha arra gondolok, hogy Jézus azt mondta, hogy kövess engem, tehát nem azt mondta, hogy néha kövess engem, vagy ha egy-két dologban követsz engem, akkor majd én húzlak magam után, és akkor neked nem is kell megmozdulnod, majd csak feküdj hanyat, mint a Terence Hill az ördög jobb és bal kezében, amikor a ló húzta őt végig, és neki csak elég volt hanyat vágódni azon a kis kocsin. Tehát, hogy miért van az, hogy nem tudjuk magunkat odaszánni igazán, és miért nem tisztulnak meg a motivációink, miért nem akarjuk valójában követni az Istent, és miért van az, hogy még mindig ezek a beidegződések, ezek a rögzültségek, ezek visznek tovább minket egyről a kettőre, és nem az Isten iránti elkötelezettség, vagy elköteleződés.
Nagyon jó lenne, hogyha erre tudnám a választ. Amennyit én látok ebből, vagy amennyit el tudok ebből mondani, az az, hogy egyik oldalról olyan szomorú látni, hogy mennyi minden nem változik az életünk során. Tehát az alaptermészetünk, hozzáállásunk, személyiségünk nem fog megváltozni. És akinek valami kísértés volt, az lehet, hogy idős koráig kísértés maradt. Biztos megvan az, amikor a gyűrűk urában már Bilbo már rég odaadta a gyűrűt Frodónak, és már ott van a tündérekkel, és amikor meglátja megint a gyűrűt, akkor egy pillanatra azért átváltozik az arca, mert még ugyanúgy vonza őt a gyűrű, tehát ugyanúgy ott van benne. És ez azért, Tolkien azért írta meg szerintem ezeket a karaktereket, mert ismerte az emberi szívet. Annyira, hogy tudta, hogy bizonyos dolgok, ami nekünk kísértés volt, az mindig kísértés maradt. De van valami, amiről ez a könyv nem szólhat, de amit mi tudhatunk, hogy van egy még erősebb hatalom, amelyik felül tudja írni a mi vágyainkat. Tehát, hogy ott van bennem a vágy, előjöhet a legsötétebb dolog is, vagy de hogy Isten ezt felül tudja írni. Az igehirdetők rendkívül hiú emberek, azért is külön örülök Petinek a méltatásának, és nekem ebben nagy részem volt, mert tényleg a Salétrom utcában is így nagyon örültek, amikor elkezdtem a szolgálatot, utána Kelenföldre kerültem, ott is nagyon örültek, és találkozok valakivel a Salétrom utcából, amikor már nem ott szolgáltam, akkor is mondja, hogy hát Bálint, annyira jó volt, mikor te voltál itt az igehirdető, az tényleg annyira jó volt, de most Cedlák Tibi van, na hú, az aztán, pff, az komoly. Mit gondoltok, hogy éltem ezt meg? De azt gondoltam, hogy hát ez nem probléma számomra. És akkor találkoztam kelenföldiekkel, és akkor mondták, hogy Bálint, jaj, de hiányzol, hogy már nem itt szolgálsz, akkor már nem ott szolgáltam. Annyira jók voltak az igehirdetésé, de tudod, ki van itt? Cedlák Tibi! Ez akkora nyereség nekünk. Hú, Cedlák Tibi, tényleg. Akkor kezdtem érezni, hogy lehet, hogy az én igehirdetési motivációmmal baj van. Kezdtem érezni, hogy akkor bizonyítani akarom az igehirdetésbe, hogy ez jó, vagy ez így megfelelő, és nem kell. Nem arra van szüksége az embereknek, hanem Krisztusra. És azt gondolnád, hogy ez egy régi történet, de hogy most hosszú évek után meghívtak a teológiára a húsvét előtt ilyen legáció előkészítő mintaprédikációt bemutatni a teológusoknak. És csináltam két prédikációt is, sose szoktam leírni a prédikációkat, de hát ugye ezt ki kell adni a teológusoknak, hogy kénytelen voltam leírni. Nem volt könnyű. Akkor bemegyek a teológiára, és akkor érzem, hogy most a húsvét üzenete, a kegyelem üzenete, akkor mitől görcsölök annyira, hogy fogják fogadni? Értitek? Akkor miért annyira görcsölök, hogy most tetszik ez a fiúknak, lányoknak, vagy nem tetszik? Most akkor ők hogyan fogják értékelni azt a prédikációt, amit én adok? Most ez most nekik most jól fog jönni, vagy nem? Na, ugyanez a vissza, az a régi kísértés. És ez, hogy nem változik, ez nem probléma, ez ilyen lesz. 80 éves koromban már rég magam mögött hagyom ezt a kísértést, egészen addig még nem jön egy dolog, hogy valaki megdicséri Cedlák Tibit, vagy ilyesmi. És akkor puff, megint ott vagyok. Akkor mit csinálok? Igazából az van, hogy mindig újból és újból, amikor Isten megengedi, hogy ezek kiderüljenek, akkor magamba, lélekben oda kell fordulnom Krisztushoz. És azt mondom, hogy ez egy téves motiváció, ez jön, ami magamtól jön, de köszönöm, hogy Krisztusé vagyok. És hogy Krisztusnak akarom felajánlani, amit tudok. Azt a keveset, 5 kenyér, 2 hal kávé. De ez Krisztus kezébe pont elég, és Krisztusi a dicsőség, és szerintem ugyanígy a munkában. Igen, nagyon helyes, ha minden keresztjén a legjobbat akarja nyújtani a munkahelyén, és ha minden nap úgy mész be, Szabi, hogy szeretnél a legjobb lenni a saját területeden, és úgy szeretnél a legjobb lenni a saját területeden, hogy ebben meglássák Isten kegyelmét az emberek, és te is meglásd Isten munkáját. Annyira csodálatos, nem, hogyha az ember a munkahelyén azt mondja, hogy oké, bementem dolgozni, és az egészen apró, olyan nem szeretem feladatokba, és a nagyon nagy dolgokba, amit meg nagyon szeretek, és nagyon félek, hogy esetleg nem annyira jól sikerül, vagy bármi, ami nekem nehéz, vagy kísértéses, vagy megpróbáló, vagy büszkeséget ad, vagy félelmet, ellenáll, hogy Istennel akarom megvalósítani, hogy meglássam benne az ő munkáját, és a szívembe, amikor hazajövök a munkahelyen, azt mondja, Uram, mit éltünk át a mai nap is? Szóval én azt gondolom, hogy ez, amikor ez a felettes erő, Krisztus jelenléte, azt a természetet, ami mindig ott marad, aktuálisan, éppen a mai helyzetben, éppen itt felül tudja írni. És amikor éppen úgy látjuk, hogy nem írja felül, akkor csak kiáltsunk nyugodtan. Válaszoltam valamelyest? Igen. Köszönöm, Péter. Történtet hagyd mondjak nektek, hogy sokszor egy-egy minősítés, amikor megszintenek, az olyan majdnem egy ember életében, mint egy játok. Amit rátesznek, és ameddig az meg nem törik, vagy le nem veszik róla, addig az pusztítja az életét, mint hogyha állandóan abba beleütközne, és azt kéne csinálni. Szóval gyerekkoromban volt, hogy felugrottam, és így letéptem a párkányt az ablakról. Ugye ez nem szép dolog, és apukám azt állta mondani, hogy milyen kártékony gyerek vagyok. És ugye igaza volt ott konkrétan a szituációra, de én úgy általában vettem ezt. És utána azt vettem észre, hogy így minden eltörik a kezembe, meg minden elromlik a kezembe. És akkor idő után már azt is gondoltam, hogy végül is körülbelül az a legjobb, ha így nem nyúlok semmihez, vagy így kimaradok belőle, mert úgy is rossz lesz. És ha elmentem vendégségbe, és megfogtam egy kis csavarozót, hogy játsszak vele, akkor biztos letört a vége. Vagy mindenki ott egy fűrészelt, egy kinyitható fűrészel a táborba, 23-nak én jöttem, két rántás után kitört a nyeletet, és akkor így kb. Így egymás után, és persze mindig azt mondták, hogy nem baj, de én azért emlékeztem erre a dologra, hogy azért ez tényleg egy problémás. És hogy tényleg ellene kell mondani Krisztusba ezeknek, mert átokként rajtunk tudnak ülni, és hogyha emlékszünk, hogy mi valakinek ilyeneket mondtunk, akkor ezért bocsánatot kell kérni Istentől, mert ez nagyon súlyos bűn. És főleg vallásos emberek nagyon könnyen mondanak ilyet. És aki erősen vallásos, normakövető családban nő fel, az könnyen hall ilyet sokat. És nagyon nehéz ezeket megtörni, de Krisztus által meg lehet törni, és bocsánatot lehet érte kérni. Talán azt vettem észre így a tapasztalatok alapján, hogy amikor az emberek tanácsot kérnek, hogyha gyorsan mondok valamit, általában nagy butaság. De egyből megkönnyebbülök. Mert már ezzel le is rendeztem azt a problémát. Tehát valaki eljön és elpanaszolja, hogy neki mennyire nehéz, mert hogy becsapták, vagy visszéltek a bizalmával, vagy hogy kihasználták egy párkapcsolatba, vagy bármi, vagy hogy hitegették, és akkor erre a legegyszerűbb azt mondanunk, hogy hát miért nem figyeltél? Vagy nem láttál rá, mindenki tudja, hogy az egy szélálmos. Miért olyan gyorsan vágjuk rá ezt? És én magamon azt vettem észre, hogy azért, mert bizony nagyon fájdalmas ez a szituáció, és hogyha egy kicsit is várnék, akkor még engem is megérintene az a fájdalom, amit a másik átél. De nekem már pont éppen nem hiányzik még egy embernek a fájdalma. Ezért gyorsan mondok valamit. Tudjátok, mint az, amikor megy valaki a pszichológushoz, és mondja, hogy ilyen fekete pontok jönnek felém. Ismeritek ezt a viccet? És a pszichológus azt mondja, jó van, csak ne elém hajtsa. Szóval, hogy ugyanígy van, hogy amikor valaki jön egy fájdalmas problémával, akkor sokkal könnyebb azt mondani, hogy jó van, ne elém hajtsad valamilyen hangzatos kritikával vagy jó tanáccsal, mint osztozni az ő fájdalmába és átélni, hogy tényleg ez egy tragikus helyzet, és tényleg lehet, hogy amit mondtam tanács, az egyáltalán nem használ, és annak köze nincs a valósághoz, és azon kívül, hogy én azt hittem, hogy na én már ezt meg is oldottam, ezen kívül én inkább csak egy sértés vagy egy bajt okoztam a másiknak.